A mai alkalommal egy olyan témáról gondolkozunk közösen, ami úgy gondolom, hogy egyre jobban érint mindannyiunkat. Ugye ezt a címet adtam ennek a témában, hogy hogyan őrizhetjük meg a békességünket a konfliktus helyzetekben. Egyáltalán megőrizhető a békesség a konfliktus helyzetben. Én úgy gondolom, hogy azért nagyon fontos ez a téma számunkra, mert a Biblia arról beszél, hogy az emberi történelemnek a legvégén egy óriási nagy konfliktus lesz, amiben mindannyian belekerülünk, vagy az egyik oldalon, vagy a másik oldalon. Ez pedig az a konfliktus lesz, hogy gyűlölni fogják a Krisztus követőit pusztán azért, mert ők Krisztust választották életük urának. És úgy gondolom, hogy azt is tapasztaljuk viszont, hogy az emberi társadalomban is egyre több a konfliktus helyzet. Nemrégiben beszélgettem egy néhány munkatársammal, így a szociális területen munkálkodunk, és hát sok esetben szembesülünk azzal, hogy milyen nehéz az embereknek a megélhetése. És arról beszéltünk, hogy valószínűleg egy olyan világban megyünk bele, ahol emberek kényszerűségből ugyanúgy fognak élni, mint korábban, hogy két-három generáció szorul egy házba, mert már nem tudnak három házat fönntartani, sem fűteni, sem pedig kifizetni a számláit. És akkor arról beszéltük, de hogyan tudnánk ezt ma mi megtenni? Rögtön én is elgondolkoztam, hogy ha nekem össze kellene költöznöm az anyósomékkal, vagy még az ő szüleivel, és így együtt laknánk, hogy akkor vajon én személy szerint elgondolkoztam, hogy alkalmas lennék-e arra, hogy úgy alkalmazkodjak. És hogy ez mennyi konfliktussal járna ma, amikor nagyon hozzászoktunk, hogy férhez megyünk, vagy megnősülünk, és felépítjük a saját kis házunkat, és ez a mi várunk, és itt mi vagyunk. És én úgy látom, hogy a mi alkalmazkodó képességünk nagyon megromlott a mi erődeinkhez képest. Én mély tisztelettel hallgatom azoknak a testvéreknek a beszámolóit, akik meséltek arról, hogy hogyan ápolták el az anyósukat. Hogyan hordozták az alkoholista férjüket, aki nem adott nekik konyhapénzt. És hogy ők ebben hogyan álltak meg ebben a helyzetben. És én csak hallgatom, hogy őket az Isten segítette arra, hogy szeretetteljesek maradjanak. És nagyszerű jellemmel mentek el közülünk. Sokukra így tekintek vissza. És én úgy gondolom, hogy a Jóisten nevelni szeretne és fejleszteni szeretne bennünket ezen a területen, hogy akkor, amikor esetleg különböző látásmódunk van, és emiatt kerülünk egymással konfliktusba. Valaki nem úgy gondolkozik esetleg egy dologban, ahogyan én gondolkozom, egy családban, és ebből konfliktus származik. Vagy ha egyszerűen csak igazságtalanok velünk, akár egy munkahelyen, akár egy családban. Vagy kihasználnak bennünket, ami gyakran előfordul azokkal, akik keresztényként élik az életüket, és szorgalmasak, és igyekeznek arra, hogy becsületesen dolgozzanak. Ugye ezek olyan konfliktusok, amelyeknek megvan a következménye mi saját lelki világunkban. Nyilván mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy sértettek legyünk, hogy védjük az igazságunkat, hogy kikérjük magunknak, hogy velünk ezt miért teszik. És én úgy gondolom, hogy a Jóisten tudatosan nevel bennünket arra, hogy mi abban az időben, amikor nem ilyen dolgokért, amiért most kerülünk konfliktusba, hanem a mi hitünkért szállnak velünk szembe emberek, ugyanúgy, ahogy Jézusnak az élete és a jelleme is, már a puszta jelenlétével is, egy alapot adott arra, hogy ellenálljanak vele szemben. És hogyan is készít bennünket Isten erre az időszakra? Úgy, hogy belekerülünk ilyen helyzetbe. Valakitől hallottam, hogy egy előző járványos időszakban ő úgy döntött, hogy nem adott magának oltást. Ez volt az ő döntése. És azt mesélte el, hogy olyan módon szembefordult vele a munkatársi közössége, hogy szinte kinézték ezért a dologért. Ami azt gondolom, hogy mindenkinek egy lelkiismerete kérdés, hogy adatok oltást, vagy nem adatok oltást magamnak. És hogy ez a helyzet úgy végig gondoltatta vele azt, hogy hogyan viseli ő most ezt a helyzetet, és mi lesz akkor, amikor sokkal nagyobb dolgokért, és mindenki, nem csak egy-két ember, úgy igazán mélyen szembefordul ő vele. És én azon gondolkoztam el, hogy a Jóisten szeretne bennünket olyan módon fejleszteni, hogy mindannyiunk életében hoz olyan helyzeteket, amelyek erős konfliktus teremtenek mi bennünk is. Én szeretnék egy alapigét úgy csak elmondani, és csak úgy szóban szeretném idézni, talán mindannyian ismerjük Jeremiás könyve 12. fejezetének az 5. versét, ami úgy hangzik, hogy ha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak téged, mi módon versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak a békességes földön vagy bátorsággal, mit cselekedni a lóbán hullámai között? És én arra gondoltam, hogy amikor ezt a bibliai példát kikeressük, és közösen próbálunk ezen a témán gondolkozni, akkor mindannyian térképezzük föl, hogy jelenleg milyen konfliktusokban élünk. Mik azok a helyzetek, amik akár a családban, akár a munkahelyünkön, vagy aki iskolába jár, ott vannak a mi életünkben, amelyeket nagyon sokszor elkerülnénk. És sokszor föltettük a kérdést, hogy Uram, miért velem történik ez? Meg hogy miért tér ez a dolog vissza az én életembe? És úgy gondolom, hogy hasznos föltérképeznünk, hogy hol is tartunk, hol vannak nekünk konfliktusaink. Mert ezeket a helyzeteket, az a meggyőződésem a saját életemben is, hogy sokszor nagyon nehezen élem meg, hogy miért történik. De utóbb rájövök arra, hogy enélkül bizonyára az Isten nem tudna engem befejezni. Nem tudna elkészíteni arra, hogy én ott legyek majd azok között, akik a bárány mennyegzőjén, a mennyasszonyok. Mert hogy mindannyiunk jellemében vannak olyan vonások, amelyeket föl kell adnunk ahhoz, hogy elkészüljünk. És nyilván ezeket a helyzeteket Isten azért hozza, hogy most még gyalogokkal futva, meg a békességes földön tanuljuk azt, hogy mi is a helyes konfliktuskezelés, mi módon maradhat meg a mi békességünk, és hogyan szeretné ezt Isten őrizni, és úgy gondolom, hogy így nevel bennünket, hogy ilyen helyzetekbe enged. És most lapoztuk is föl Sámuel első könyvének a 8. fejezetét, és ebből a fejezetből szeretnék egy történetet elolvasni veletek közösen, és a történetnek a folytatását, és gondolkozzunk azon, hogy Sámuel, aki az egyik legnagyobb proféta a Szentírás szerint, akit Isten is elismer, mint aki egy tökéletes jellemű ember volt, milyen helyzetbe került egy alkalommal, és hogyan őrizte meg a békességét. Tehát Sámuel első könyve 8. fejezetét olvassuk, és először az első 6 verset szeretném felolvasni. És lőn, hogy amikor Sámuel megvénhedett, az ő fiait tette bírákká Izrael felett. Első szült fiának pedig Jóel volt a neve, és a másodiknak Abija, kik Beersabában bíráskodtak. De fiai nem jártak az ő útjain, hanem a telhetetlenség után indultak, és ajándékot fogadtak el, és elfordították az igaz ítéletet. Összegyűltek azért Izraelnek minden vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. És mondták neki, ímé te megvénhettél, és fiaid nem járnak utaidon. Most azért választ nékünk királyt, aki ítéljen felettünk, mint minden népnél szokás. Azonban Sámuelnek nem tetszett a beszéd, hogy azt mondták, adj nékünk királyt, aki ítéljen felettünk. És könyörgött Sámuel az Úrhoz. Hát azt olvashatjuk, hogy amikor már igen idős ember volt Sámuel, én úgy gondolom, hogy a nép egyetértésével és tudtával tette meg a két fiát bírának. Mert nem tudom elképzelni, hogy úgy választották meg ezt a két fiút, hogy a népet ebben nem vonta volna be Sámuel. És abban is biztosak lehetünk, hogy ez a két fiú tökéletes példát látott, mert ha valaki, akkor Sámueltől nagyon messze állt, hogy ő bármikor is telhetetlenség után induljon. Majd olvasunk is egy ige szakaszt, ami megmutatja azt, hogy ő soha senkivel nem volt, sem részrehajló, sem pedig telhetetlen nem volt. És hát azt a szomorú történetet olvashatjuk itt, hogy a fiai, amikor megméretett az ő jellemük, hogy amit az édesapjuktól tanultak, próbába került, vagyis kaptak tisztséget, akkor ők ezzel a tisztséggel visszaéltek. Talán erre is gondolhatunk, hogy lehet, hogy pontosan a tisztség okozta bennük azt, hogy elbízták magukat, és egy olyan utat választották, amit nem szokott meg a nép Sámueltől, hogy telhetetlenek voltak. És azt érthetjük meg itt a Szentírásból, hogyha jól utána nézünk itt, hogy Sámuel Rámában lakott, a két fiú pedig Beersebában bíráskodott, és én azt értettem meg itt az írásból, hogy nem az történt, hogy a nép meglátta, hogy telhetetlenek a fiai, rossz úton járnak, és oda ment volna Sámuelhez, hogy hát nézd, mit tesznek a fiaid, mert én biztos vagyok benne, hogy ez az igazságos Sámuel nem lett volna részrehajló a fiaival, és én nem tartom az ő jelleméhez méltónak, hogy azt tette volna, mint Éli, hogy elnézte volna a gyermekeinek azt, De én úgy értettem meg, hogy erről ő nem is tudhatott, mert hogy ő Rámában lakott. Nyilván a proféta iskolákban munkálkodott, ott volt az egyik proféta iskola, és nem szerzett róla tudomást. És itt nem azt olvashatjuk, hogy azt mondta a nép, hogy nem járnak az Isten útján, légy szíves, fedd meg őket, vagy beszélj velük, vagy tegyünk másik bírát te utánad, hanem azt mondták, ami a szívükben volt. Nagyon megdöbbentő számomra, hogy egy ilyen tökéletes és tiszta élet után, mint a Sámuelé, hogyan jutott a népnek eszébe, hogy neki királyt kell, hogy olyanok legyenek, mint ami a többi népnél szokás. És olyan szempontból is elgondolkoztató volt számomra ez a történet, hogy minden egyes helyzet a mi személyes életünkben, és itt a népnek a helyzetében is csak azt hozza ki, ami benne van az emberi szívben. Semmi más nem hoz ki belőlünk. Olyan sokszor hivatkozunk a körülményekre, hogy azért tettük azt, mert ez volt bennünk. Nem tudom, hogy ha végig gondoljuk, jogos volt a népnek a kérése, hogy Sámuel hosszú éves, sok-sok éves bíráskodása után, amikor a nép között reformáció történt, egy tökéletes példát látott. Azt mondják, hogy nekünk ebből elég, most légy szíves királyt tenni, úgy, mint a többi népnél szokás. Az volt a szívükben, hogy nekünk nincs kivel büszkélkedni, nincs kivel dicsekedni. Egy királynak van udvartartása, van fényes ruhája, pompás emberek körülötte, az előjárók, az udvar, és nekünk ez nincsen, mi nagyon szerények vagyunk. De most gondolkozzunk Sámuel oldaláról erről a kérdésről, hogy megértsük ezt a helyzetet. Azt olvashatjuk itt, hogy Sámuelnek nem tetszett ez a beszéd, hogy a nép azt mondta, hogy adj nékünk királyt. Mit olvasunk itt? Miért nem tetszett ez a beszéd Sámuelnek? Mert hogy a nép mit mondott? És én úgy elgondolkoztam azon, hogy vajon Sámuelnek fájt-e az, hogy ez most az ő tanácsának a mellőzésével történt ez a kérés. Nem azt kérdezték tőle, hogy most mit tegyünk ebben a helyzetben, mert a fiaid nem járnak az Isten útján, hanem azt mondták, hogy most pedig te adj nekünk királyt. De vajon Sámuel hogy élhette át azt, hogy én nyugodtan kimerem azt mondani, hogy őt most mellőzik. Megidősödtél, letettünk téged már a gondolatainkban, tanácsot sem kértünk tőled, most idejöttünk, és ezt mivel még neked erre van lehetőséged, akkor te adj nékünk királyt. És ami nagyon elgondolkoztató volt számomra, hogy tényleg vannak olyan helyzetek is az életben, amikor mellőznek bennünket. Tudjuk azt, hogy ez nagyon szokott fájni. Az is nagyon fáj, hogyha nem egyenesek velünk, hanem egyszer csak úgy hátulról megtudjuk, vagy megérezzük, hogy nem az van a szavaik mögött, amit mondanak, hanem valami egészen más. Mert hogy itt is alapvetően azt hiszem, hogy nem csak a fiaival volt a baj, hanem valami egészen más, hogy ők királyt akartak. És nem tudom, hogy melyikőtök került olyan helyzetbe, amikor nem voltak vele egyenesek. Én azt hiszem, hogy ez nagyon tud fájni. De az a kérdés, hogy miért fáj nekünk az, ami történik. Azért-e, amit itt olvashatunk, hogy mert a nép ezt mondta, hogy a nép miatt aggódott a Sámuel, hogy mi lesz az ő jövőjük, az ő útjuk, vagy pedig azért, mert hogy vele szembefordultak. Én úgy gondolom, egy nagyon fontos dolog a konfliktus helyzetekben, bárcsak a Jóisten segítene bennünket arra, hogy úgy látnánk, ahogyan az Isten szeretné, hogy lássunk, hogy én akkor vagyok bajba, hogyha megsértődök, és a sértettségem miatt a fájdalmaimat ugye kifejezem, hogyha beleesek az önsajnálatba, hogyha nyalogatom a sebeimet, akkor én vagyok bajba. De hogy ki van nagyobb bajba? Hogy a bántó fél van nagyobb bajba? Mert az ő üdvösségéről van szó, és neki azért a tettért, amit tett, meg kell álljon az ítéletben. És nekem nagyon elgondolkoztató volt itt az, hogy ebben a helyzetben mit is tett Sámuel. Ugye oda ment hozzá a nép, képzeljük itt magunk elé ezt a helyzetet, azt mondták neki, hogy adj nékünk királyt, aki ítéljen felettünk, és mit olvasunk a 6. versnek a végén? Sámuel nem mondott semmit. Hanem ehelyett hogy bármit mondott volna, könyörgött az Úrhoz. Én úgy mondom, hogy a legelső problémánk, ami az előző negyedévi tanulmányunk volt az érzelmek körül, hogy nagyon hamar hangot adunk az érzelmeinknek. Sámuel nem fejezte ki az érzelmeit. Ő az Úrhoz ment a gondolataival, a kétségeivel, a fájdalmaival, és könyörgött az Úrhoz. Én biztos vagyok abban, hogy önmagáért is könyörögni kellett, hogy az Isten adjon neki ebben a helyzetben bölcsességet, szeretetet. És könyörögnie kellett a népért is, hogy most ebben a helyzetben hogyan segítsen rajtuk, amikor olyat kérnek, ami nem az Isten akarata. Mert az Isten akarata az Isten által rendelt vezető, és nem a királyság intézménye. És olyan csodálatos nekem a folytatás, amit itt az Úr elmondott neki, megvigasztalta őt, ezt olvassuk a 7. verstől, mondta az Úr Sámuelnek. Fogadd meg a nép szavát mindenben, amit mondanak néked, mert nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjam felettük. Mindam a cselekedetek szerint, amelyeket végkhez vittek attól a naptól kezdve, amelyen kihoztam őket Egyiptomból egészen a mai napig, hogy elhagytak engem és idegen isteneknek szolgáltak, veled is a szerint cselekesznek. Most azért hallgass szavukra, mindazáltal tégy elnök bizonságot, és add tudtukra a király hatalmát, aki uralkodni fog felettük. És Sámuel megmondta az Úrnak minden beszédét a népnek, amely tőle királyt kért. Mi gondolom, hogy ebből a történetből azt érthetjük meg, hogy az Isten tud egyedül megvigasztalni bennünket. És megmutatni azt, hogy miképpen segíthetünk a másiknak. Micsoda kegyelem az, hogy Isten megjelenthet olyan dolgokat, ami csak az ő hatalmában van, ha azt jónak látja, hogy mi van a másikban. És az, ami különleges dolog itt számomra, hogy van egy határ az Istennél is, és a mi emberi kapcsolatainkban is, amit nem tudunk átlépni, Isten sem lépi át, a másik ember döntése. Úgy döntött a nép, hogy királyt kérnek, Isten nem mondta azt, hogy nem adok királyt, hanem másik bírát támasztok, hanem azt mondta, hogy királyt adok. És ami számomra elgondolkoztató, hogy nyilván mindannyian ismerjétek a folytatást, hogy Sámuelnak föl kellett vállalnia azt, hogy elindul királyt keresni. Azért képzeljük bele magunkat ebbe a helyzetbe, hogy tudta, hogy nem az Isten akarata, és végig kellett tegye, de olyan módon, hogy közben elmondja azt, amit itt olvashatunk, hogy tégy bizonyságot ellenük, és mondd meg nekik a király hatalmát. És most nézzük csak meg itt a folytatást, hogy mit is mondott el Sámuel a népnek, 11. verstől. A királynak, aki uralkodni fog felettetek, ez lesz a hatalma. Fiaitokat elveszi, és szekérvezetőivé és lovasaivá teszi őket, szeker előtt futnak, ezredesekké teszi őket, hadnagyokká 50 ember felett, velük szántatja meg barázdáit, és velük végezteti aratását, készíteti hadi szerszámait és harci szekereihez eszközöket, leányatokat elviszi kenőcskészítőnek, szakásznéknak, sütőknek, elveszi legjobb szántóföldeiteket, szőlőiteket, olajfáskerteiteket, szolgáinak adja, veteményeiteket és szőlőiteket megdésmálja, főbb embereinek és szolgáinak adja, elveszi szolgáitokat, szolgálóitokat, legszebb ifjaitokat és szamaraitokat, és maga dolgát végezteti azokkal, barmaitokat megdésmálja, és ti szolgái lesztek, és panaszkodni fogtok annak idejében királyotok miatt, akit magatoknak választottatok. De az Úr nem fog meghallgatni akkor titeket. Olyan elgondolkoztató számomra ez a felsorolás itt, hogy magunk elé tudjuk képzelni, hogy hogyan kérlelte őket Sámuel. Elmondta, hogy ez lesz a következmény, amit tesztek. Nem tudom, hogy voltunk-e már olyan helyzetben, hogy akár gyermekeinek vagy másoknak el kellett mondanunk a következményeket, hogy mi következik akkor. Hogyha ezt és ezt az utat választják. Valakitől hallottam nemrégen éppen, hogy megmondták nekem, hogy ez lesz, és most vagyok benne. Csak úgy magamat is vizsgálom, hogy milyen lelkülettel tudom elmondani. Amikor egy gyerek döntés előtt van, elmúlt x éves, és helyzet van, hogy döntenie kell két dolog között, és azt mondom, hogy én ezt így látom, amazt meg így látom. És mennyire hajlamosak vagyunk szülőkként arra, hogy hát azért úgy megmondjuk, hogy mit csináljon, és ha nem csinálja, akkor neheztelünk, megsértődünk. És csodálatos számomra a konfliktus kezelésnek ez a nagyon fontos pontja. Isten szabadságot ad az embernek. Nem tehetetlenül nézi ő sem azt, hogy az ember szabadon dönt, hanem munkálkodik érte, és minket is arra kér, hogy amit tudunk tenni, azt tegyük meg a másikért, mondjuk el, de utána, ha ő azt mondja, hogy nem, mi mégis azt mondtam, hogy nem, mi királyt akarunk, akkor azt mondja, hogy megmondta az Úrnak a szavakat, és azt mondta nekik, hogy most menjetek haza, és elindult királyt választani. És én azt értem meg a folytatásban, hogy Sámuelnek az Isten békességet és szabadságot adott ő benne. Hogy tudta, hogy nem az Isten akarata a nép számára, amit tennie kell, de ő megmaradt jó lelkületben, mert Isten akaratát kereste, a Szentlélek vezette őt a választásban, és nem keseredett meg, nem vonult vissza, nem sértődött meg, hanem tette azt, amit neki az Úr mondott. És én úgy gondolom, hogy a jó Isten sok esetben biztos azért ad nekünk olyan helyzeteket, amiket megenged az életünkben, hogy erre tanítson. És valahol én mostanában sokszor gondolkozom azon, hogy vajon Isten nem azért enged meg ilyen helyzeteket is, például, mint amit itt megenged, hogy kicsit őt is jobban megértsük. Most ne haragudjatok, hogy ilyen dolgot mondok, ez a múltkor jutott eszembe egy ilyen csendes állítatom után, hogy hát végül is én is hányszor lázadok az Isten ellen, hányszor nem azt tettem, amit ő szeretett volna, hogy én tegyek. És ő kértetett engem arra, hogy emígy tegyek, és én nem úgy tettem. És akkor most itt van a gyerekem, vagy az embertársam, vagy bárki, aki ugyanezt az utat teszi, és úgy eszembe jutott, hogy és akkor milyen fájdalmat okozok én az Istennek. És ő hogyan viselkedik velem? Ad újabb lehetőséget, ott áll mellettem a szeretetével, nem hagy magára, mert én azt tapasztaltam, hogy ilyen esetben nagyon hajlamosak vagyunk erre, hogy ott hagyjuk azt a másikat. És ne hordozzuk tovább a mi szívünkben. És ugye olvashatjuk tovább a történetben, hogy akkor elment Sámuel, és ugye az új királyt, akit Isten megmutatott neki, megválasztotta. És most szeretném még felolvasni azt az ige szakaszt veletek közösen a 12. fejezetből, amikor mindezek után, amit megtett Sámuel, még egy utolsó dolgot tett meg, amit még emberileg megtehetett a népért, és ennek a bizonyságát a 12. fejezetben találjuk. Ami tényleg azt mutatja meg számunkra, hogy valami csodálatos dolog, hogy milyen békességet kapott Sámuel ebben a helyzetben, és milyen Isten általi vezetést, és hogyan tudta Isten meg sokszorozni az ő szeretetét és kitartását a nép iránt. Hogyan találhatjuk itt ebben a fejezetben. Ugye itt a 12. fejezetben, ugye miután már volt egy ilyen nagy népgyűlés, amit összehívott Sámuel Gilgálban a 11. fejezetnek a végén, ugye amikor már mindenki elfogadta Sault királynak, akkor azt mondja, azt olvashatjuk itt a 12. fejezet első versétől. És mondta Sámuel az egész Izraelnek, ímé meghallgattam szavatokat, mindenben valamit nékem mondtatok, és királyt választottam néktek. És most ímé a király előttetek jár, én pedig megvénhettem és megőszültem, és az én fiaim ímé közöttetek vannak, és én is előttetek jártam ifjúságomtól fogva minden mai napig. Itt vagyok, tegyetek bizonyságot ellenem az Úr előtt és az ő felkentje előtt. Kinek vettem el ökrét? Kinek vettem el szamarát, és kit csaltam meg, és kit csanyargattam, és kitől fogadtam el ajándékot, hogy amiatt szemet hunyak, és visszaadom néktek. Ők pedig feleltek, nem csaltál meg minket, nem sanyargattál meg. Senkitől semmit el nem fogadtál. És mondta nékik, legyen bizonyság az Úr ti ellenetek, és bizonyság az ő felkentje ezen a napon, hogy semmit sem találtatok kezemben. Ők pedig mondták, legyen bizonyságunk. És ezek után most nem szeretném felolvasni ezt a hosszabb szakaszt, ahol még folytatja az ő beszédét, de azon gondolkoztam el, hogy ugyan a szabad akaratuk megmaradt, megválasztotta a királyt, de nem hagyta abba az értük való munkálkodást. És ezt a szakaszt, ahogy én elolvastam, én azt értettem meg, hogy itt Sámuelnek az volt a célja ezzel a dologgal, amit itt olvashatunk, hogy próbálja őket gondolkoztatni arról, hogy tulajdonképpen miért választottatok királyt. Hogyan próbálja rávezetni őket? Kérdezi, hogy van-e valami panaszotok ellenem. És amikor kimondják, hogy nincsen, tehát már kezdenek gondolkozni, akkor olvashatjuk a folytatásban, hogy végig vezeti előttük az őseiknek a történetét is, és ezek után következik egy feddés. Tehát én azt értettem meg, hogy úgy sem hagyta magára őket, hogy nem kereste meg annak a módját Isten hatalma által, hogy hogyan próbálja őket mégiscsak szembefordítani azzal a tettükkel, amit tettek. Mert azt olvashatjuk ott, hogy itt a 16. verstől, hogy lássátok meg, amit az Úr most véghez visz előttetek. De mondja nekik, hogy nem búzaratás van én most. Kiáltani fogok az Úrhoz, és ő mennydörgést és esőt ad, és megtudjátok, és meglássátok, mi nagy a ti gonoszságotok, melyet cselekedtetek az Úr szemei előtt, mikor királyt kértetek magatoknak. Kiáltott azért Sámuel az Úrhoz, és az Úr mennydörgést és esőt adott azon a napon. És az egész nép nagyon megrettent az Úrtól és Sámueltől. És mondta az egész nép Sámuelnek, könyörög szolgáid ért az Úrhoz, a te Istenedhez, hogy meg ne halljunk. Mert minden bűneinket csak öregbítettük azzal a bűnnel, hogy királyt kértünk magunknak. Ebből én azt értettem meg, hogy konfliktus helyzetben pusztán nem tehetünk meg csak annyit, hogy lemondunk a másikról, és járjon a maga útján. Mert azt hiszem, hogy ez a könnyebb út. Hanem az, amit az Isten szeretne bennünk, nekünk megtanítani, és amiben fejleszteni szeretne bennünket. Tehát nem mondanám nehezebbnek, hanem fejlődésünkre alkalmas útnak. Hogy még mindig tartsuk szem előtt a másikat. És számomra csodálatos, ahogyan ezt a feddést előkészítette Sámuel, hogy amikor kimondták azt, hogy igen, semmi nincsen, és nyilván látta a megindulásokat, akkor mondta el neki azokat a kemény szavakat, amit egy különleges csodáltal mutatott meg nekik. Ugye tudjuk, hogy Izrael földjén ilyenkor nem szokott eső lenni. Mert ugye búzaratás idején nálunk gyakran van eső, ami megakadályozza az aratást, de ott nem volt ilyen. Ott volt a korai eső az elvetéskor, és volt a késői eső a mag beérése előtt. Tehát az abszolút nem volt esős idő olyankor. És nézzük meg, hogy amikor a nép látta ezt a kitartó szeretetet és munkálkodást értük, akkor hova vezette el a népet? Azt mondták ki, minden bűnünket öregbítettük azzal, hogy királyt kívántunk. Ha Sámuel magára hagyta volna őket, akkor Isten valószínűleg más úton vezette volna el őket erre, de őt föl tudta használni, hogy elvezesse őket. És most jön számomra a legcsodálatosabb szakasz ebben a fejezetben, ami a 20. verstől van. Ne féljetek, ha már minden gonoszságot véghez vittétek. Most ne távozzatok el az Úrtól, hanem az Úrnak szolgáljatok teljes szívetekből. Ne téljetek el a hiába valóságok után, melyek nem használnak, meg nem szabadíthatnak, mert hiába valóságok azok. Mert nem hagyja el az Úr az ő népét, az ő nagy nevét, mert tetszett az Úrnak, hogy titeket a maga népévé válasszon. Sőt, tőlem is távol legyen, hogy az Úr ellen vétkezzen, és felhagyjak az érettetek való könyörgéssel, hanem inkább tanítani foglak titeket a jó és igaz útra. Csak féljétek az Urat, és szolgáljatok neki hűségesen, teljes szívetekből. Mert látjátok, mi nagy dolgot cselekedett veletek. Ha pedig folytonosan rosszat cselekedtek, mint ti, mint királyotok elvesztek. Hát úgy gondolom, itt láthatjuk meg azt a jellemet, ami Krisztusi jellemnek a mása. Mert amikor látja a megindulásukat, akkor nézzük meg, hogy hogyan a feddés mellett, hogyan buzdít, ugye? Jézus Krisztusnál láthatjuk a levelekben is. Fed, de először bátorít, utána buzdít. Megtörtént a feddés, a nép megindult, és akkor biztatja őket, hogy ebben a jó lelkületben maradjanak meg. Azt mondja nekik, hogy most ne féljetek, ha már megtörtént, akkor ne ostorozzátok tovább magatokat, hanem az Úrnak szolgáljatok. És ami különleges mondat itt számomra, sőt, tőlem is távol legyen, hogy az Úr ellen vétkezzen, és felhagyjak az érettetek való könyörgéssel, hanem inkább tanítani foglak titeket a jó és igaz útra. De kimondhatjuk, hogy ez a Sámuel nagysága. Mondhatjuk azt, hogy Krisztus helyetteseként állt a nép előtt. Tehát valóban volt kire visszaemlékezniük, akiről kimondhatjuk azt, hogy nem a sérelmeit elemezte, hogy most őt félretették. Biztos vagyok benne, hogy tovább szolgált a proféta ifjak között, és nevelte a proféta fiatalokat, és azt is megígérte, hogy halála napjáig a jó és igaz útra tanítja őket, és könyörögni fog értük. Azt mondta, nem hagylak titeket magatokra, akkor se engem félretettetek, mert én az Úr ellen nem akarok vétkezni ebben. És én azt értettem meg ebből a történetből, hogy a konfliktus helyzetekben a legfontosabb dolog az, hogy meg tudunk-e szívünkből bocsátani azoknak, akikkel összeütköztünk, különböző okok miatt. Vagy pedig megmarad bennünk az önzés, az önsajnálat, a sebeinknek az elemzése, vagy az igazságtalanságnak a megőrzése. Meg tudunk-e bocsátani? És egy ilyet szeretnék idézni a példabeszédek könyvéből legvégül a 22. fejezet 3. versét, amit úgy gondolom, hogy mindannyian ismerünk. Tehát példabeszédek könyve 22. fejezetnek a 3. versét szeretném idézni. Az eszes meglátja a bajt, és elrejti magát. A bolondok pedig néki mennek, és kárát vallják. Ezzel az igeverssel szeretném összegezni ezt a bibliai történetet, hogy olyan helyzetben, amikor összeütközünk, és ott vannak bennünk azok az indulatok, akkor két utunk van, vagy a fájdalmak. Vagy neki megyünk annak a dolognak, és emberi megoldást keresünk, vagy pedig elrejtjük magunkat az Istennél, aki békességet tud adni, szeretetet tud adni, aki megbocsátást tud adni a szívünkbe, és képesít arra, hogy könyörögjünk azokért, akik bennünket megbántottak, vagy kitartsunk azok mellett, akik nem fogadják meg a tanácsunkat, mennek fejjel a falnak, és végig kell néznünk, lehet, hogy időnként még asszisztálni is kell hozzá, mert mondjuk a családunkhoz tartoznak, és azért mégis dolgokat megteszünk, és képesíthet az Isten bennünket arra, hogy szeretettel tegyük. És ne úgy, hogy na látod, megmondtam, és akkor innentől kezdve magára hagyjuk. És én úgy gondolom, hogy nagyon fontos számunkra, hogy megértsük ebből a történetből, hogy az Isten csak annak tudja ezt megadni, aki nála elrejti magát ezekben a helyzetekben. És nagyon fontos számunkra, hogy ilyen módon éljünk, mert nagyon könnyen elítéljük mások gyengeségét, és a mások rossz döntéseit nagyon éles szemmel látjuk. És egy mondást szeretnék nektek idézni. Ne ítéld el mások gyöngeségét, hiszen már tudod, hogy ember vagy. Annyira mélyen érintett engem ez a mondat. Ne ítéld el mások gyengeségét, hiszen már tudod, hogy ember vagy. Milyen könnyen elítéljük a másikat, aki éppen most bennünket megbántott. És milyen könnyen elfelejtjük, hogy én hányszor bántottam meg másokat. Emberek vagyunk mindannyian. És itt szól tovább ez a mondás. Aki ember, az szeret és megbocsát. A szeretet pedig megbocsátás. Ki az igaz ember? Aki szeret, aki megbocsát, aki könyörög az Istenhez. És Mahatma Gandhitól olvastam egy nagy mondást, a gyenge nem tud megbocsátani. A megbocsátás az erősek tulajdonsága. És ki az erős ember? Önmagában mindenki csak gyenge ember, és nem tud megbocsátani. És megmarad a konfliktus, és nincsen békessége. Az az erős ember, aki elrejti magát Istenbe, és megerősítést kap. Mert egyetlen egy ember sem erős magában. A szeretet gyakorlásában és a megbocsátásában, megbocsátásban senki sem erős, képtelenek vagyunk rá. És úgy gondolom, hogy nagyon igaz az a mondás, amit szintén olvastam. A megbocsátás Isten legnagyobb ajándéka. Én szívemből kívánom, hogy amikor most hazamegyünk, és a következő héten is ki tudja hány helyzetbe kerülünk, amikor nyugodtan megsértődhetünk, Amikor félreállhatunk a sértettségünkben, amikor sajnálhatjuk magunkat, hogy mi történt velünk, én szívemből kívánom, hogy a Jóisten adja meg nekünk, hogy mindezek helyett rejtsük el magunkat ő benne, hogy megerősíthessen arra, amit csak az Isten tud megtenni, a mások iránti igaz krisztusi szeretetre és a megbocsátásra. Ezt adja meg Isten az ő kegyelméből. Amen. Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, az énekköltő szavaival mi is elmondhatjuk, hogy valóban csodás a te szereteted. Föl sem tudjuk fogni, Istenünk, hogy minket méltatlanokat és bűnösöket ennyire szeretsz. Köszönjük, hogy ugyanúgy szeretsz bennünket, mint a te tökéletes, egyszülött és engedelmes fiadat. És őt elküldted mi életünk, hogy örök életünk és lehetőségünk legyen a megváltozásra. Bocsásd meg, Istenünk, hogy annyiszor vagyunk kemény szívűek. Annyiszor feledkezünk el arról, hogy mennyiszer voltál irgalmas és szeretetteljesek hozzánk. És olyan hamar ítélkezünk, és olyan hamar alkotunk véleményt, és olyan hamar hagyjuk magára azt, aki bűnben van, aki vétkezett ellenünk. Könyörülj rajtunk, Istenünk, és adj a te szeretetedből nekünk. Kérünk, segíts, hogy mi naponta összetöressünk a kősziklán, hogy ne az önző emberi énünk uralkodjon, hanem meneküljünk hozzád, amikor annak a hiányát látjuk. Urunk, te ismered mindannyiunk életét. Te látod a mi jelenlegi konfliktusainkat. Te látod a mi eleséseinket és kudarcainkat is. De köszönjük, Urunk, hogy te mindig biztatsz és bátorítsz, és nem csak megfeddesz, hanem tanácsolsz és vezetsz is. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért. És segíts, kérünk, hogy ez a gyakorta elnyert szeretet bennünk is szeretetet munkáljon. Hogy minden konfliktus helyzetben megtaláljunk téged, és te munkálkodhass azokban is, akikkel összeütköztünk. Könyörülj rajtunk, Istenünk, és bocsáss meg ezt a sok-sok saját cselekedetet, saját megoldást, ami mindig csak kudarchoz vezet. Kérünk, taníts bennünket, hiszen te látod, hogy milyen idők előtt állunk, és sokszor érzik magunkat alkalmatlannak erre az időre. De köszönjük, Urunk, hogy te fel akarsz és fel tudsz készíteni minket. Add, hogy amikor ezt teszed, akkor ne meneküljünk el, ne fussunk el ezelől, hanem fölvegyük a fenítéket és a tanítást. Köszönjük, Atyánk, hogy ezt teszed velünk. Legyen ezért áldott a te neved. Amen.